Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pontjókor, és vendégem Kővári Zoltán pszichológus, az ELTE PPK Pszichológiai Intézetének docense, klinikai szakpszichológus, és egyébként zenész, amiről már hosszan beszéltünk, és most van az a pont, hogy azért muszáj azt mondanom a hallgatóknak, hogyha valaki ilyen furcsa zajt hall a háttérből, az azért van, mert kisebb felújítási munka zajlik itt a rádióban, és néha behallatszódik. Nem tudom, elviselhető,
nem biztos.
Igen, muszáj valahogy ebédlőt csinálni magunknak. De remélem, hogy a hallgatókat sem teszi ezt tönkre, már csak azért is, mert hogy a témánk meg egészen érdekes, hiszen volt egy esemény, decemberben a CEU Határtalan Tudás esemény sorozata Vissza a Jövőbe címmel szervezte, több előadás is elhangzott, többen is voltatok, és ott a jövőszorongásról beszéltetek, vagy ez volt a téma, és több korosztály is, több terület képviselője is beszélt róla, és mi odáig jutottunk, hogy a szorongás, a jövőszorongás mindig is ott volt. Sőt, tehát a szorongás az ugye alapvető.
Tehát egy alapvető emberi tapasztalat. Tehát sokféleképpen lehet értelmezni a szorongást. Valakik azt mondják, hogy ez egy evolúciósan adott reakció a veszélyre, nyilván, hogy van egy ilyen része is.
Mi lenne, ha nem lenne például?
Igen. A másik ugye az, hogy a mai közgondolkodásunk az nagyon át van pszichiatrizálva, és hogy rögtön diagnózisok után nyúlunk, és mondjuk azt mondjuk, hogy pánikbeteg vagyok, és akkor már ezzel így el is lehet határolni ezt a jelenséget, mintha nem hozzám tartozna, hanem valamilyen...
Kaptam volna valamilyen.
Valahogy én ezt megkaptam volna, és ezt el kell magamból távolítani, szóval, hogy nagyon sokféle értelmezése van. Ugye, amit én követek, vagy aminek a híve vagyok, az egzisztenciális felfogás, az viszont ugye azt mondja, hogy ez egy olyan hangoltság, egy olyan tapasztalat, ami születésünktől a halálunkig különböző formákban része az életünknek, és hogy nyilván, hogy van olyan szintje a szorongásnak, ami már megsemmisítő, és az ellen mindenképp tenni kell valamit, de hogy alapvetően a szorongás az egy olyan tapasztalat, ami nélkül nem tudnánk önmagunkra ébredni. Tehát, hogy az visszahív bennünket abból a mindennapi állapotból, amire azt szokták mondani, hogy a létfeledő állapot, amikor így rábízzuk magunkat a közfelfogásra, és így belefolyunk a konformitásba, ami nyilván ad egy alapvető biztonsági érzés, de emiatt egy csomó minden, amivé lehetnénk, az így kikerül a horizontból, és emiatt ugye a szorongásra szokták mondani, hogy az a szabadság egy lehetőségét villantja fel nekünk, és hogy felébreszt ebből a létfeledő állapotból, és hozzásegít bennünket ahhoz, hogy azzá legyünk, akivé lehetünk önmagunká.
Hát ez így szerintem elég komplex, és ehhez kell egyfajta, hát most nem tudom, hogy jön a szorongás mellé, de hogy kell egyfajta nyitottság, nem? Hogy ezt valahogy talán, beemeljük. Aha, meg,
talán pont a szorongás az, ami megteremtheti ezt a nyitottságot, mert ha nem szoronganánk, akkor nagyon jól ellennénk azon a keskeny mesdjén, ami ki van nekünk jelölve, vagy amivel azonosítottuk magunkat.
De van ilyen egyébként.
Abszolút. Ez kell, tehát, hogy nem tudnánk folyamatosan létfeltáró állapotba lenni, mert az nagyon megterhelő. Aha. Tehát, hogy van ennek egy ilyen dinamikája. Hogy bizonyos időszakokban, amikor történik velünk valami, akkor ellep minket a szorongás, nem feltétlen azért, mert veszélyben vagyunk, hanem azért, mert ott van egy lehetőség arra, hogy tágítsuk a létezésünknek a horizontját, viszont ugye ez mindig azt jelenti, hogy ki kell lépnünk a biztonságos komfortzónából, és először belépünk abba a mesdjébe, ahol, vagy abba a dimenzióba, ahol mi még nem voltunk, ahol mi még semmik vagyunk, és ott létre kell magunkat hozni, ez egy nagyon megterhelő munka. És ez az, aminek a nyitánya tulajdonképpen a szorongás. És hogyha a szorongást kiiktatjuk mindenestől az életünkből, akkor ez soha nem fog megtörténni.
Tehát ilyen értelemben ez lehet konstruktív.
Igen.
Ez lehet valami, ami segít minket.
Így van.
Na most az a kérdésem, hogy mi kell ahhoz szerinted, hogy az ember ezt el tudja csípni? Hogy ez a szorongás, ez akár konstruktív is lehet.
Hát nyilvánvaló, hogy kell az önreflexiónak egy olyan szintje, hogy az ember meg tudja érteni azt a szituációt, amiben van, hogy ne tulajdonítsa rögtön ezt egy káros külső hatásnak, amitől meg kell szabadulni, vagy ne vegye át mondjuk ezt a klinikai felfogást, ami rögtön betegséget lát, mondjuk egy ilyen kellemetlen állapotba, és akkor mondjuk akár gyógyszerhez, vagy valami máshoz nyúl.
Na de várjál, szóval, a jelenkor az ezt kínálja.
Így van, tehát ez egy ilyen világ.
Tehát jól értem, hogy egyébként, mert a jelen helyzetben a szorongásokra rögtön raktapaszt kell valahonnan, vagy valamilyen módszert, el kell menni az ide, vagy az oda, a tudományosba, az ezoterikusba, így a spirituálisba,
igen,
mert és hogy... ha ezt majd kidolgoztad magadból, akkor jól leszel. Arról amúgy senki nem szól, hogy nem, hagyd ma héj, tehát jön a következő.
Így van. Tehát ez egy álmegoldás sokszor, ami mondjuk a jelen helyzetben csökkenti egy kicsit ezt a kellemetlen feszítő állapotot, átmenetileg. De hosszú távon ez megbosszulhatja saját magát. Egyébként van egy nagyon jó kortárs filozófus, a Byung-Chul Han, neki van egy csomó jó könyve, magyarul is olvasható, és van egy olyan könyv, hogy a csillapító társadalom, ami pont erről szól, hogy mennyire bele van kódolva a fogyasztói társadalom az, hogy minden szenvedés rögtön automatikusan ki kell iktatni az életünkbe, miközben azt tudjuk, akár kultúr vagy szellem történetileg is, hogy az emberi tudatosság az a szenvedés nélkül nem született volna meg, és hogy tulajdonképpen mindent ennek köszönhetünk, amit elértünk, hogy nem vagyunk folyamatosan flow állapotban, mert ugye az kiiktatná az minden olyan negatív tapasztalatot, ami előre visz és konstruktív az ember életében. Tehát, hogy meg kell tanulnunk valahogyan helyesen szenvedni. Tehát a pszichológusnak sem azt, akármilyen paradoxul is hangzik ez, a pszichológusnak sem az a feladat, hogy automatikusan és villámgyorsan megszabadítsa a páciensét a szenvedéstől, hanem hogy valami olyan párbeszéd kezdődjön el, ami arra ösztönzi az illetőt, hogy meglelje az értelmet abban, amin átmegy, akár egy krízisnek a jelentését, hogy azt őt hogyan tudja előre vinni, vagy hogyan tudja őt komplexebbé tenni, és hát ehhez a szorongást meg kell tapasztalni, ehhez a szenvedést meg kell tapasztalni, mert anélkül ez nem megy. Hogyha ezt kiiktatjuk, akkor megspóroljuk az ezzel járó munkát, és soha nem fogjuk tudni a bennünk levő potenciált ténylegesíteni, és azzá válni, akivé válhatunk.
Én egyébként nem gondolom, hogy ez paradox, mert hogy amúgy a történelem, de hogyha az különböző akármilyen eredetmondát nézünk, mindenhol ott van a szenvedés, mint az élet része. Talán csak inkább ezt hangosítanám én is, amit te mondasz, és ezt erre irányítanám a figyelmet, hogy azt kell valahogy megérteni, hogy a szenvedést kiiktatni nem lehet. Jó, ha el tudjuk kerülni, nem rossz, hogyha
hát
el tudjuk kerülni
azt,
ami felett van
nem.
Hatalmunk, aha. De van egy csomó, ami felett nincs.
Igen, ez egy ontológiai egzisztenciás adottság, hogy a létezés a szenvedéssel jár, és a mi feladatunk az, hogy utána járjunk, hogy eznek mi a jelentés a mi életünkben, és hogy hogyan tudunk valamiféle értelem megvalósítást ennek a tapasztalatok a nyomán valami értékteremtést elvégezni, vagy kivitelezni, vagy megformálni.
Hát figyelj, csak visszautalunk mondjuk a gyászra, amit te is elmeséltél, én is elmeséltem, te elvesztetted édesapádat és a testvéredet is. Én az édesapámat is. Te is elmondtad, én is, hogy nagyon, nagyon nehéz volt, nagyon fájó veszteség volt. És volt egyszer egy film, sajnos nem emlékszem a címére, csak azt tudom, hogy az Anthony Hopkins játszotta a főszerepet, és volt egy gyönyörű szép jelenet benne, egy nagyon nagy veszteség, vagy egy nagyon szép, boldog, harmonikus jelenet, amiben ő azt mondta, hogy mostani boldogságunk része későbbi fájdalmunknak.
Igen.
És ez nekem ez így nagyon megmaradt az egész életemre, hát hiszen ez így van. Tehát minden, amitől boldog vagy, ami szép, ami jó, azt amikor elveszített, később az fájni fog. De ebben lehet az is, hogy amikor a kisbabából felnőtt lesz,
ezért
és
látod
már
az értéket benne, hogyha minden örökké tartan, akkor semminek nem lenne súlya, és akkor te nem fogalmaznál meg magadnak fontos értékeket, ami szerint az életedet éled.
Igen. És az már, hogy a későbbiekben hogyan reagálunk rá, tehát ezen valószínűleg ezen lehet dolgozni, hogy hogyan mész rajta keresztül, de igen, szerintem azt tényleg egy jelen társadalomban kár hajszolni, hogy meg lehet szüntetni, meg kár ígérni, hogy meg lehet
szüntetni.
Igen, és
hát ugye a mostani címszavak, a siker, a boldogság, ezek pont,
hogy le a stresszt, így van,
ezek pontosan, hogy elfedik ezeknek a meghatározó tapasztalat.
És ezt miért csináljuk szerintem?
Hát nyilván, hogy ebben van egy erős korszellem, hogy tagadni kell azokat a tapasztalatokat, amelyek túlmutatnak ezen a boldogság, meg sikerhajhászáson. Ez egy összetett folyamat nyilván, hogy ki lehet ebben használni az embereknek az erre való törekvését, hogy meg akarják úszni a szenvedést, meg hogy ilyen a fogyasztói világ, ez a filozófiája, a hedonizmus, meg a rövidlátás, meg a jelentés nélküliség, szóval, hogy ez egy ilyen kor.
Mit történik akkor, hogyha ezt most csak úgy kérdezem, most lehet, hogy azt mondod, hogy erre így nem, tehát, hogy nem is értelmezhető kérdés, de hogyha egy olyan társadalmat építünk, ahol az az ígéret mindenhonnan, hogy a szenvedést el lehet kerülni, és mondjuk kívülről ránézünk, és látunk embereket, akik folyamatosan ezt hajkurázták. Akkor mi történik? Mert nekem olyan, mintha egy kapcsolódás nem lenne, hiszen mindenki a saját szenvedésének a elfolytásával,
Igen, ez izolálja is az embereket, mert hogy a szenvedés sok tekintetben azáltal válik megélhetővé és jelentéstelivé, hogyha ezt valakivel közösen tudjuk megélni, és hogy közösen tudunk dolgozni a jelentésén. Tehát, hogy ehhez kell egy ilyen dialógus és egy ilyen kapcsolati tér, amiben ezt meg tudjuk teremteni magunknak ennek a feltételeit. Tehát, hogy a szenvedés az izolálja az embert, mert hogy azt érezheti, hogy senki nem tudja megérteni. Uh-huh. Van egy fontos része, amit csak saját magunk tudunk megfogalmazni, és nem tud más dolgozni helyettünk ezen, de hogy valamikor ugye ezt kommunikálnunk és megosztanunk is kell, vagy azáltal, hogy megírjuk, vagy azáltal, hogy megbeszéljük valakivel, vagy valamiféle közösségi élményben, vagy ritusban veszünk részt, szóval, hogy azt gondolom, hogy mint minden másban az egyéni és kapcsolati résznek, mind a kettőnek megvan a maga szerepe ebben a folyamatban, és ezek nem helyettesíthetik egymást.
Mit gondolsz arról? Én azt képzelem, hogy a mi korosztályunknak megvan a maga szenvedése, minden korosztálynak megvan a maga szenvedése. Úgy mondom, hogy a mi korosztályunkról írja azt a szakirodalom, hogy a legboldogtalanabb rész az életnek, ez a 45 és 50 közötti időszak, mert hogy ebben van az, hogy még talán élnek a szülők, vagy lehet, hogy épp elveszíted, vagy azon az úton vagy, de már szükségük van rád, és a gyerekek még nincsenek azon a szinten, hogy ne legyen rád szükség, tehát uh-huh. több oldalról van érzelmi nehézség, mert egyrészt a vesztesség vagy nehézségek miatt a szülőkkel, másrészt meg ugye a leválás a gyerekeknél, uh-huh. tehát hogy ez egy nem egy ilyen vidám, változtató uh-huh. kor, de a fiataljainknak is megvannak a maguk uh-huh. szorongásai, és hogy vajon egy olyan generáció, amelyik több oldalról szorongattatott, mint mi, hogyan tudja az utána következő generációt bármilyen módon segíteni?
Hát én azt gondolom, hogy ugye amiket most felsoroltál, az mind azt tükrözi, mint hogyha nekünk az lenne a feladatunk, hogy önmagunkon kívüli embereket támogassunk, ami egy nagyon fontos dolog, de kérdés, hogy hol van itt az a személy, aki ezt átéli, vagy aki ebben a szituációban van, és mi nem dolgozhatunk más helyet, tehát mm-hmm. nyilván, hogy támogathatjuk a gyerekeket, meg a szülőket, de nem minden felelősség a miénk ezzel kapcsolatban. Ugye például az egzisztenciális terápiában az egyik legfontosabb kérdés, hogy tisztázni kell az, hogy miért vagyok én felelős, és miért nem. Tehát, hogyha én azt gondolom, hogy nekem kizárólag az a dolgom és felelősségem, hogy támogassam A-t vagy B-t, uh-huh. akár az önmagam feladásán keresztül, akkor tulajdonképpen lehet, hogy ezeken a területeken túlzott felelősséget vállalok, és mondjuk infantilizálom azt, aki helyett felelősséget vállalok, miközben saját magamról lemondok, vagy lemondok, a saját magamért meg nem vállalom a felelősséget, és akkor meg úgynevezett egzisztenciális bűnt követek el, mert hogy ennek a nyomán nem tudok igazán önmagam lenni. Tehát, hogy itt is megint arról van szó, hogy ezeket a folyamatokat ilyen dinamikusan, dialektikusan kell szemlélni, hogy lehet, hogy én azzal tudok a legtöbbet segíteni ezeken az embereken, hogyha magamon dolgozok, mert akkor tudok igazán úgy jelen lenni, hogy az a másiknak jó legyen. Ha túlzott mértékben önfeláldozó vagyok, és túlzott mértékben átvállom a másik helyett a felelősséget, akkor az se nekem nem tesz jót, se a másiknak, mert hogy kiveszem mondjuk az ő kezéből annak a lehetőséget, hogy ő megküzdje a saját küzdeni valóját, és akkor ezekből nagyon rossz ilyen kapcsolati vagy családi dinamikák alakulhatnak ki.
Hát ráadásul akkor ugye a függőségi helyzet kialakítása az aztán úgy is marad, és abban számonkérés van. Meg ez, igen, ez a halászni tanítás, tehát ez nem a halat adunk, hanem halászni tanítunk. És közben meg képzeld el, hogy olyan érdekes, hogy azt látom, hogy a legtöbb ember tényleg inkább kvázi lemond magáról, hát abban a hiszemben, hogy a másiknak segít, miközben egyébként ezzel kárt tesz.
Igen, igen, tehát ugye a legnagyobb felelősségünk az saját magunk iránt van, és azáltal tudunk autentikusan jelen lenni a másik számára is, hogyha elvégeztük a saját magunkon szükséges munkát, mert ezt el lehet mismásolni azzal, hogy túl nagy hangsúlyt fektetünk mondjuk a másikra is.
Oké, akkor erre most behozok, mert már nagyon rövid időnk van, erre most behozom ennek a túlzását is, amikor tudod, amit ki is lehet kifigurázni, hogy akkor most elmegyek a 86. elvonulós, nem, most ne szóljatok hozzám, magammal foglalok. Tehát, hogy ebbe igen, is át lehet esni
mindegyik,
a ló túloldalára.
Minden pólusban el lehet menni az extremitásba, és mindegyik problémás, és mindegyik hosszú távon megbosszulja magát. Ugye a féktelen egocentrizmus, amit szintén támogat egyébként ez a
abszolút,
világ.
Abszolút, szerintem ez egyikből a másikból.
A másik pedig ugye ez a csak másikért élni, ami úgy tűnik fel, mint hogy egy végtelen vagy a végtelen kívánatos dolog lenne, ugye altruizmus, empátia, stb. Miközben a saját magamat tehát azt is lefedheti, hogy tulajdonképpen nem vagyok rendben saját magammal, és nincs meg a saját identitásom, és nincs meg a saját ezzel kapcsolatos tudatom.
És az értékemet abban mérem, ha másnak segítek. Igen, egyébként igen. Ez szerintem sokaknál van, és ezt én értem is, tehát hogy én ezt ismerem, ezt az érzést, hogyha mozgásba vagyok, és másfelé fordulok, akkor a számomra mond valamit magamról. De szerinted, és ez már tényleg a vége, hogy egészségesen, tehát hogy lehet egészségesen ezt hozzáállni? Kell ez mindenképp segítség? Kell egy óriás...
Hát nézd, ez egy életre szóló feladat. Tehát, hogy az egzisztenciális felfogás nem azt mondja, hogy ez egyszer van, egyszer megoldod, hát és onnantól kezdve minden úgy van, hanem azt mondja, hogy van egy ilyen adottság, hogy nekünk egyszerre kell individualizálódni, és egyszerre kell participálódni, másokkal együtt lenni, és ezek végeredményben kizárják egymást, mert hogyha kapcsolódsz, akkor nem tudsz teljes mértékben individualizálni, hogyha meg állandóan elvonulsz, akkor meg nem tudsz kapcsolódni, és ez egy állandó feszültséget kelt, és tulajdonképpen ezt valahogyan át kell hidalni időről időre az életünkben, és ezt csak úgy tudjuk megoldani, hogyha kreatív módon olyanná formáljuk magunkat, amely mind a kettőt tartalmazni tudja, és hogy individuálisan tudunk kapcsolódni, és kapcsolódva tudunk individualizálódni.
Nagyon kerek volt, és pont időben végzünk. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm a meghívást.
Nagyon sok információ elhangzott, és szerintem nagyon hasznos volt. Kővári Zoltán pszichológus, az ELTE PPK Pszichológiai Intézet docense, klinikai szakpszichológus volt a vendégem, és a CEU Határtalan Tudás Vissza a Jövőbe című eseménye kapcsán beszélgettünk, meg hát azért pedzegettük az első részben a zenész énedet is, hiszen, mint mondtad, az az első. Annak születtél, aztán pszichológusnak tanultál. Köszönöm.
Én
nagyon
köszönöm.
Sok sikert kívánok.
Köszönöm szépen.
És a Pont Jókornak már a vége, holnap 11-kor jövök friss adással. Maradjatok itt a Rádió Cafén. Szép napot mindenkinek, sziasztok!